Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki így üzenni nékünk: én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! S mai esti alkalmunk kezdetén a 305. számú dicséretünket keressük ki, és énekeljük el. A 305. számú dicséretnek mind a 4 versét. Az első verse így kezdődik: álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmet. Meg a fejünket, testvéreim, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, valljuk, hogy valóban ámulatra és csodálatra méltó az a cselekedet, amelyet te a bűnös emberért tettél. Valóban csak álmélkodással tudjuk csodálni, Urunk, a te hatalmas ajándékodat, a te egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, akit azért küldtél el, hogy nekünk ne kelljen a bűneinkben elveszni. Magasztalunk téged, Urunk, azért, hogy nem nézted el tétlenül, hogy a te teremtményed, az ember, azaz mi magunk, a bűneink jogos következményeképpen a kárhozatra jussunk, hanem szabadítást készítettél. Elküldted a te egyszülöttedet, az Úr Jézus Krisztus, hogy meg lehessen menekülni, hogy legyen kiút a kiúttalanságból, hogy legyen reménye a reményteleneknek, hogy legyen esélyük látni mindazoknak, akik vakon születnek. Valljuk, Urunk, hogy mindannyian vakon születtünk. Ha te magad nem jössz közel, ha te magad nem teszel csodát, Urunk, akkor meg se láthatunk téged. Köszönjük, ha már megláthattunk. Köszönjük, ha már beléptél a mi életünkbe. Köszönjük, ha már velünk is megtörtént, mint azzal a vakon születettel ott az igében, hogy látást teremtettél nekünk. Add, Urunk, hogy ez a látás hadd növekedjék. Hadd lássunk téged egyre hatalmasabbnak, egyre nagyobbnak. S ha van közöttünk, Urunk, valaki, akinek még nincs meg ez a látása, ő érte külön könyörgünk. Cselekedd meg, hogy akár a mai estén is meglegyen. Úgy szólj hozzánk, Urunk, úgy beszélj velünk, hogy valóságos változások történjenek bennünk. Urunk, a te munkádra van szükségünk. Könyörögve kérünk, szent lelked által, igéden keresztül, munkálkodj bennünk hatalmasan. Szólalj meg, taníts minket, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Folytassuk, kedves testvéreim, a vakon született meggyógyításának történetét, annak a tanulmányozását. Isten igéjét olvasom János evangéliuma 9. fejezetéből, a 24. verstől kezdve, a 29. verssel bezárólag. János írása szerint való szent evangélium 9. fejezetének 24. versétől kezdve, a 29. verssel bezárólag így szól hozzánk Istennek igéje. Másodszor is szólították azért azt az embert, aki vak volt, és mondának néki: adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Felel azért az is mondta: ha bűnös é, nem tudom. Egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Újra mondának pedig néki: mit csinált veled? Mi módon nyitotta meg a szemeidet? Felele nékik: már mondtam néktek, és nem hallottátok. Miért akarjátok újra hallani? Avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Szidalmazták azért őt, és mondának: te vagy annak a tanítványa. Mi pedig a Mózes tanítványai vagyunk. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusnak az egyik csoda tettét, az egyik gyógyítását egy komoly bírósági tárgyalás követi. Ezt láttuk tegnap, és ezt fogjuk megnézni ma is. Láttuk, hogy hogyan érkezik meg a mi Urunk a vakon születethez, hogyan tesz csodát, hogyan gyógyítja meg, és ugye tulajdonképpen ez a vakon született feleszmél az út porából, ahol vakon ült, immár megnyílt szemekkel, a farizeusok előtt, egy papi bíróság előtt találja magát. Arról is volt szó tegnap, hogy magának a csodának a tényét, az, hogy valóban csoda történt, ezt még Jézus ellenségei is elismerik. Tehát a keresztény hitnek nem az a lényege, nem az a csúcsa, hogy mi elhiggyük, hogy Jézus itt járt és valóban tette csodákat, ez tény. Ehhez nem kell nagyon az embernek magát erőltetnie. A keresztény hit lényege, ahogy tegnap láttuk, az, hogy az a Jézus, aki eljött 2000 évvel ezelőtt, az a Jézus, aki csodákat tett, az nekem kicsoda. Isten-e, vagy csak egy ember? Nagyon nagy a különbség. Mert ha Isten, akkor ő az Úr, akkor ő a szabadító, akkor neki engedelmeskednem kell. Ha csak ember, akkor kikérhetem a tanácsát, ha akarom, de tőle függetlenül dönthetek, élhetek, és a végén nem lesz üdvösségem. Tehát a hitnek a lényege, hogy kicsoda nekünk Jézus Krisztus. Aztán láttuk tegnap, hogy ezt az embert, aki vakon született és meggyógyult, egy támadás hullám éri. Nem tett ő semmit. Tényleg lélegzetelállító. Semmi, mondhatni semmi rosszat. Jó, semmit nem tett. Ott ült az út porában vakon, Jézus lépett oda hozzá, és mire feleszmél, már a bíróságon van. Tegnap láttuk, hogy három hullámban jöttek rá a támadások, háromszor támadták, mind a háromszor tudott válaszolni, és mind a háromszor a támadói vereséget szenvedte. Most ennek a támadás hullámnak a folytatását nézzük, amelynek a különlegessége az lesz, hogy a farizeusok, a bíróság képviselői majd hangnemet fognak váltani. A lényeg, hogy nem adják fel. Testvérek, Jézus ellenségei nem adják fel az ellene való támadást olyan könnyen. Valahol ez már a farizeusok kétségbeesését jellemzi. Arról beszél, hogy meg kellene oldani ezt az ügyet. Ez a Jézus, ez túl sok zavart okoz itt Izraelben. Mi vagyunk a hivatalos teológus társaság, mi vagyunk az Isten igéjének a tanulmányozói, mi vagyunk a doktor ez meg doktor az, erre ide jön egy názáreti ácslegény, aki valami egészen furcsa dolgokat tanít, meg itt még egy vakon születetet is meggyógyít, hát ez horribile dictu, itt valamit csinálni kell. Meg kell oldani ezt a Jézus ügyet. Ráadásul itt van ez az ember, aki valamikor vakon született, valamikor vak volt, most meg fennem hangoztatja, hogy egyet tudok, hogy vak voltam, most pedig látok. Szörnyű a helyzet. Hiszen kiderül, látjuk, kiderül a papi bíróságról, hogy nem igazán érti Istennek az ügyeit. Ismerik ők az Ószövetséget, sok mindent tudnak belőle, csak valahogy a lényeget nem értik meg. Ők el akarják tenni Jézus lábáról, ők nem le akarnak borulni előtte, ők nem engedelmeskedni akarnak neki, hanem azt szeretnék, amit nagyon sok mai magyar ember is szeretne, ha Jézus engedelmeskedne nekünk. Nem? Csak úgy mellékesen, testvérek, el szoktuk mondani a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. Nem sokszor inkább az van, hogy legyen meg az én akaratom? És ez még majd őt is felhasználjuk. Na most a farizeusok is valami ilyesmi szemmel néznek Jézusra, amit Jézus akar, amit Jézushoz az nekik nem tetszik, félre kell őt tenni, lehetetlen helyzetbe kell hozni. Most jön a hangnemváltás. Mit tesznek a bíróságon? Azt mondják ennek a vakon született és meggyógyult embernek, adj dicsőséget az Istennek, mi tudjuk, hogy ez az ember, tudnélik Jézus, bűnös. Bele se gondolunk, hogy micsoda Isten káromlást mondtak. Oda-haza gondoljuk majd át újra, Isten káromlást mondtak. A nagy tiszteletű papi bíróság. Meg ebben a mondatban van egy rakás fenyegetés is. Hiszen papi államban vagyunk, Izraelt a papság vezeti, méghozzá egy olyan papság vezeti, kiderül a jelenetből, amely papság lélekben elszakadt az élő Istentől. Mondják, hogy mi az Istennek engedelmeskedünk, mondják ennek a verbalizmusa, megvan, erről tudnak beszélni, ismerik az Ószövetségnek a történeteit, könyveit, csak hogy lelkileg semmi közük nincs hozzá. Ez a legszörnyűbb. A legszörnyűbb, amikor valaki úgy beszél Isten dolgairól, úgy tanít Isten dolgairól, hogy nincsen lelki kapcsolatban az élő Istennel. Itt ezek a papok valahogy ilyenek. Tisztelt bírói papi tanács távol él az Istentől. Szembe kerülnek egy Isten által tett csodával, mert azért ez az, és nem leborulnak Isten előtt, nem dicsőítik Istent, hanem elkezdik vádolni Jézust valami szörnyű dologgal. Azt mondják rá, hogy bűnös. Lehetséges ez? Testvérek, lehetséges az, hogy egy papi állam, egy papi közösség, akik Isten igéjét azért ismerik, távol éljenek Istentől? Testvérek, úgy látjuk, hogy lehetséges. Azért, mert valaki önmagában a Szentírásra hivatkozik, az még nem biztos, hogy az élő Istennel valódi kapcsolatban van. Itt látjuk. Ezeknek az embereknek a világ teremtő urához lelkileg nem sok közük van. A zsidó papok itt alaposan mellé fognak. Mit mondanak? Adj dicsőséget az Istennek. Milyen furcsa. Hát eddig is azt tette ez a szerencsétlen ember. Eddig is azt tette, annak örvendezett, arról beszélt. Meggyógyult, ugye addig vakon ült a porban, meggyógyult, dicsőítette az Urat. Olyanra buzdítják fel, amit eddig is csinált. Mintha a tanúvállomása, mintha mindaz, amit eddig mondott, valami Isten ellenes dolog lenne, úgy lépnek fel. Na most már aztán adjál dicsőséget az Istennek. Hát az ember arcáról, a lényéről, ahogy ott mozgott a papi tanács előtt, ahogy viselkedett, pont azt sugárzott, hogy az Istent dicsőíti. Mintha őt el kellene ítélni valamiért. Úgy néznek rá, úgy veszik őt körül. Testvérek, van ilyen is, ma is van ilyen, mikor valakinek megnyílik a szeme, mikor valaki elkezd látni Isten dolgaiban, sokszor még a hivatalos papi körökkel is szembe kerülhet. Hiszen mi tudjuk, hogy mindannyian, láttuk az igéből, mindannyian vakon születünk. Mert a bűn alá születünk. Minden ember vaknak születik. Nem látja az Isten nagyságos dolgait. Kinézzük a teremtett világra, és nem kezdjük el dicsőíteni az Istent. Hanem azt mondjuk, hogy ez a világ a Big Boom-ból keletkezett. Meg volt az evolúció, aztán majd klasszul kialakultunk egy szép nagy majomból, és itt lett az ember. Nem? Nem az Isten dicsőítjük. Konfirmandusaimnak szoktam mondani kicsit viccesen, hogy ha a biológia tanár nagyon ragaszkodik hozzá, hogy a majomból leszünk, akkor engedjétek meg neki. Igen, jó. A tanárnő abból lett, kicsit hasonlít is rá. De nem az Isten dicsőítjük, testvére, mert vakok vagyunk. Amíg az ember Isten látóvá nem teszi, amíg meg nem láttatja az ő nagyságos dolgait, addig össze-vissza beszél és mindenfélre ért. Mihelyst valakinek az életébe Jézus belép, és elkezd látni, abban a pillanatban az az ember, valaki azt mondta, hogy bajba kerül, valóban, hiszen elkezd látni, és másképp lát, mint a világ. Egészen másképp lát mindent. Másképp látja az életet, másképp látja a teremtett világot, másképp látja a történelmi eseményeket, másképp látja a családját, másképp látja a pénzét, az anyagi helyzetét, mindent másképp lát. Mint hogy a világ látja és gondolja. És ahogy ennek a nyomorult embernek azonnal baja lett és bíróság elé kerül, bizony ma is van olyan, mikor valaki megtér, újjászületik, hogy szembe kerül, lehet, hogy családjával, baráti körével, lehet, hogy furcsán néznek rá, lehet, hogy meg is próbálják elítélni, Miért? Csak azért, mert ő lát. Luther Márton mondta, hogy amíg meg nem tértem, addig semmi bajom nem volt a bűnnel. Mióta megtértem, azóta sok bajom van vele. Hogy? Hát azért, mert azelőtt nem láttam. Nem így van, testvérek. A megtéretlen embernek semmi baja nincs ezzel a világgal. Megpróbál érvényesülni benne, megpróbál kiskapukat, nagykapukat keresni, meg megpróbál jól helyezkedni. Mikor valaki újjászületik, sokkal kritikusabb lesz. Egészen másképp tekint a világra. Rájön, hogy nem ez a világ a végső valóság, és nem ebben a világban kell nekünk igazán nagy dolgokat elérni, és nagyra vágyunk. Nekünk arra a másik világra, a mennyei világra kell tekintenünk. Az újjá nem született ember ezt nem érti. Nem is tudja. Ha erről beszélünk, neki furcsán is néz ránk. Miért? Mert vak. Amíg az ember vak, addig békésen el van ebben a világban, nem ért Isten dolgait, nem zavarja sok istentelenség, nem zavarja, amikor, bocsánat, amikor Istennel szemben valami butaságot mondanak, akkor kezdi el zavarni, amikor majd látni kezd. Ez az ember is, volt róla szó tegnap, egészen jól el volt. Ott az út porában, vakon, most, hogy lát, bíróság előtt áll. Előcitálják, és kijelentik neki, hogy mi tudjuk, hogy ez az ember, tudniillik Jézus, bűnös. Hogy Jézus felforgatja az államrendet. Jézus egy felforgató. Megpróbálják a vakon születetnek a szájába rágni, hogy mit mondjon, hogy hogyan gondolkodjon. Legyen valami kis sütnivalód, ez ebben a szavakban benne van mindez, hogy ne mondjál már ilyen dolgokat, hogy ez az ember mégiscsak Istentől van, talán még proféta is. Hát szombat napon dolgozott. Mi pedig tudjuk. Mi tudjuk az Isten törvényét. Mi Mózesnek a tanítványai vagyunk. Mi ismerjük mindazt, ami az Ószövetségben le van írva. Hogy gondolod, hogy ő Istentől való lenne? Nem. A názáreti Jézus bűnös. Miről van szó? Testvérek, sokan azt gondolják, hogy az Istenről való vélekedés, az Isten igéjével, az Isten tanításaival, tettéről való vélekedés, ez egy közömbös dolog. Sokan azt mondják, hogy ó, kérem, ez az ember így hiszi, másik úgy hiszi, teljesen mindegy. Csak hogy ez nem igaz. Egyáltalán nem mindegy. Mert ha valaki Isten igéje helyett, vagy Isten igéjével szemben foglal állást, az tulajdonképpen kimondja, hogy Isten vagy Jézus bűnös. Kimondja, hogy a Biblia hazudik. Testvérek, ha Isten igéjét nem veszem szó szerinti igazságnak, emiatt sokan haragszanak, én tudom, ma már nagyon fel vagyunk világosulva, és már nagyon tudunk sok mindent, de én akkor is vallom, ha Isten igéjét nem veszem szó szerint Isten igazságnak, akkor azt mondom, hogy az Isten hazudik. Nagyon súlyos dolgok. Nem direkt mondom, mert persze, mi nem mondom, mi jól neveltek vagyunk, de mégis a gondolkodásunkban valahol ott van. Nagyon-nagyon nem mindegy, testvérek, hogy hogyan gondolkodunk Isten tetteivel, Isten dolgaival, Isten tanításával kapcsolatban. Nem közömbös dolog. Manapság szeretnék azt mondani sokan, hogy az. Legyen az embernek az ő hite szerint. Jaj, csak az ne legyen. Mert nagyon-nagyon nem mindegy, hogy mit hiszünk, hogy miben hiszünk, és hogy hogyan. Mit mond ez a papi tanács? Mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Kimondják Jézusra, hogy bűnös. Miért fogják majd Jézust keresztre feszíteni? Azért, mert azt mondják rá, hogy Isten káromló. Döbbenetes dolog. Isten népe az Istent keresztre feszíti azért, mert azt mondják rá, hogy Isten káromló. Miért? Mert vak. Mert a farizeusok is vakok. Csak ők még nem ültek az út porában egy bögrével a kezükben, de vakok. Ezen a világon az emberek között két tábor van. Van a vakon születetteknek azon tábora, akiket Jézus meggyógyított, és van azon tábora, akik még vakok, mint például itt a farizeusok. Más nincs. Valakit vagy meggyógyított az Úr, és az lát, vagy még vak. Jézus maga mondja róluk, majd fogjuk később olvasni, hogy ítélet véget jöttem a világra, hogy akik nem látnak, lássanak, s akik látnak, vakok legyenek. Azaz, aki azt gondolja magától, azt mondja magáról, hogy ő lát, azoknak a bűnük majd megmarad. Ezek a farizeusok azt hiszik, hogy ők látnak. Csak a cselekedeteik, gondolkodásuk, egész viselkedésük elárulja, hogy totálisan vakok. Van a vakon maradottak tábora, és a meggyógyítottak tábora. Testvér, melyik táborba tartozunk? El tudjuk-e mondani csendes nyugalommal, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy én látlak téged. A hit szemeivel látom, hogy te mindazt, amit tettél, én érettem tetted. Ezt jelenti látni. Nem azt jelenti Jézus látni, hogy ilyen csillogó, ragyogó ruhában megjelenik előttem valaki, olyan ne jelenjen meg, mert az egészen másfelé viszi az embert. Jézus látni azt jelenti, hogy komolyan veszem, amit a Szentírás leír, hogy ő értem tett, az valójában én érettem történt. A meggyógyult emberek annyit tudnak tenni, mint ez a szereplő itt a Szentírásban, aki kimondja a bírói tanács előtt, hogy ti nagyon sok mindent tanultok, nagyon sok mindent tanultatok a teológián, nagyon nagy hatalmatok van, én annyi mindent nem tudok, mint ti, de egyet tudok, vakon születtem, és most látok. Egyet tudok, vakon születtem, és most látok. Tudod ezt, testvér? Bűnben születtünk. Nem magunktól oldjuk meg a bűnkérdést. Elveszett állapotba születtünk bele. Jézus jön utánunk, ő keres meg minket. Van olyan testvérek a keresztény ember életében is, hiszen a sátán nem hagyja abba a támadást a megtérésünk után, sőt, az igazi támadások majd utána jönnek, mikor úgy megrendül, meginog az embernek a hite, hogy biztos jól látom én. Átélhetünk már talán olyat az életünkben, hogy mondtunk valamit a Szentírás alapján, de olyan sokan mondták az ellenkezőjét. Ilyenkor olyan jó visszanyúlni ahhoz az üzenethez, amit az ember a megtérésekor kapott, én mindig oda megyek vissza. Hogy én emlékszem arra az életemre, amit éltem a megtérésem előtt. Nem éppen tegnap volt, de nem volt az olyan nagyon régen, 21 évvel ezelőtt. Emlékszem, mikor megtértem. Tudom, miket és hogyan gondolkodtam előtte, és hogyan gondolkodtam azután. Tudom, hogy hogyan szólított meg az Úr. És tudom, hogy az az út, amit elkezdett én velem, az egy másik út, mint ami azelőtt jártam. Egészen másik út volt. Oda megyek vissza lélekben, mikor úgy érzem, hogy már kezdek bizonytalanná válni, hogy Uram, te engem megszólítottál. Elkezdtem látni. Nehogy a világ becsapjon és félrevigyen, én Isten igéjéhez, Isten szavához, ő hozzá akarok ragaszkodni minden körülmények között. Mert van olyan testvérek, sokszor még az egyházon belül is, hogy az ember úgy érzi, hogy mi történt itt már, mindenki másképp gondolkodik. A Szentírás olyan sokféleképpen vélekednek, még a református egyházon belül is. Ki ezt mondja, ki azt mondja. Akkor nem az Istennek a beszéd, akkor csak egy emberi produktum. Akkor mi az, amit ebből komolyan lehet venni, mi az, amit nem lehet komolyan venni. Megkísért. Ezeket tegyük félre, testvérek, és vegyük komolyan, hogy ahogy előttünk van, az úgy Istennek a szava mi hozzánk. Komolyan venni, hogy én megtértem, hogy újjászülettem, hogy látok. Ez a tárgyalás, amelyen itt bekapcsolódtunk itt a Szentírásban, olyan, mondta egyszer valaki, mint egy ki mit tud. Ugyanis mindenki elmondja, hogy mit tud. Érdemes megnézni, hogy ki mit tud. Azt mondják a farizeusok, hogy mi tudjuk Jézusról, hogy bűnös. De nem tudjuk, hogy honnan való. Mi tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, erről pedig azt sem tudjuk, hogy honnan való. Tehát ezt tudjuk, azt nem tudjuk. Elmondja mindenki, hogy mit tud. Erre mondja vakon született, hogy én sok mindent nem tudok, amit ti lehet, hogy tudtok, de egyet tudok, és az biztos, mert azt átéltem, mert az velem történt meg, hogy vakon születtem, most pedig látok. Mit tudnak itt az emberek? Érdemes utána gondolni egy kicsit. Olyan döbbenetes látni, hogy az egyszerű ember, ahogy elkezd látni, ahogy megnyílik a szeme, súlyos vádak érkeznek meg vele szembe. Súlyos támadások tergő tüzében van, és közben megpróbál védekezni a maga módján, egyszer csak ellentámadásba megy át. Lélegzet elállító itt a tárgyalásnak ez a pillanata, és a végén majd olyan dolgokat mond a bíróságnak, hogy a bíróság majd kiveti maguk közül. Kiközösítik ezt az embert. Miért? Mert nem hajlandó előttük meghajolni, mert ő Jézusnak hisz. A mi emberünk megkérdez majd néhány dolgot ezektől a főpapoktól, ezektől a farizeusoktól. Ugye először is azt kérdezi tőlük, hogy miért kérdezitek meg tőlem, hogy mit tett velem a názáreti Jézus? Ez egy kérdés a papi tanács felé. Miért kérdezitek meg? Hát világos, nem? Hát meggyógyított. Vakon születtem, most meg látok. Miért kérdezitek ezt annyit? Volt erről szó, hogy azért kérdezték annyit, mert ellentmondásba akarták keverni. De mivel ő ezt átélte, nem zavarodik bele. Ha kitalálta volna, akkor belezavarodhatna. De ezen átment, átélte, tényleg vak volt és tényleg meggyógyult a Siloám tavánál, nem zavarodik bele. Ha megjelenik még tízszer, akkor még tízszer is el tudnám mondani, csak ő visszakérdez, hogy miért kérdezitek ennyiszer? Megmondtam már néktek, miért akarjátok újra hallani, avagy ti is az ő tanítványai akartok lenni? Nem is igazán gondolunk bele, hogy milyen súlyos dolog volt ez a farizeusok felé ezt a kérdést feltenni. Ugyanis benne van ebben a mondatban, hogy nagy tiszteletű papi bíróság, ti sok mindent tudtok. Nagyon sokat tanultatok a teológián, sőt, szerintem mindannyiótok a teológián tanít, doktorok vagytok. De meg tudtok-e gyógyítani egy vakon születettet? Nem? De akkor mire mentek a tudományatokkal? Ez a názáreti ácslegény, ezen megállt előttem, salat készített a szememre kente, és én meggyógyultam. Meg tudtok gyógyítani? Nem tudtok meggyógyítani. Akkor talán a tanítványai akartok lenni? Példátlan szemtelenség van ám ebben a kérdésben, amit a bíróság felé elhangzik. Oda van a tekintély. Megvádol minket a vádlott, hogy mi Jézus tanítványai akarunk lenni. Mi történik? Elkezdik rágalmazni Jézust, meg azt az embert is, aki meggyógyult. Persze Jézus most könnyű rágalmazni, mert nincs ott. Mikor jelen van, akkor már kicsit nehezebb bele mit kezdeni. Most nincs jelen, úgyhogy rágalmazzák Jézus, hogy bűnös, meg ez, meg az. És majd azt mondják neki, ennek a vakon születettnek, hogy te vagy annak a tanítványa. Testvérek, még Jézus nevét ki sem ejtik. Annyira dühösek rá. Nem azt mondják, hogy te vagy a Jézus tanítványa, nem. Te vagy annak a tanítványa. Testvérek, ez mindig így van, hogy a szitkozódás, a fenyegetőzés, az a tehetetlenségnek és a vereségnek, meg a gyengeségnek a jele a vitában. Mikor már nincs több érvem, akkor elkezdem szidni a másikat. Itt is ez történik. Valami csúnyát akarnak rá mondani. Keresgélik a szavakat. Ugye a fejek bevörösödtek már, hogy még, hogy mi a tanítványa, hogy te, hát te vagy annak a tanítványa. Te vagy a Krisztus tanítvány. Olyasmi ez, amit Antiókiában mondtak a keresztényeknek, hogy te keresztény vagy. Tudjuk, de testvérek, ez gúnynév volt. Az, hogy keresztény, az gúnynév volt. Az antiókiaiak aztán büszkén vállalták. Igen. Úgy csúfolták a keresztényeket, hogy Krisztusi a Krisztushoz hasonló, tökéleképpen lehet fordítani, az, hogy keresztény az ezt jelenti. Az gúnynév volt ott Antiókiában. Ugyanúgy, hogy a középkorban a protestáns is gúnynév volt. A protestánsok, akik protestáltak az egyház elhajlása ellen, tiltakoztak az egyház elhajlása ellen. És a mi őseinket dicsővé tették ezt a gúnynevet, hogy protestáns keresztény, aki valóban ragaszkodik Isten igéjéhez, Isten igazságához, minden körülmények között. Nem tudom, hogy mi vállaljuk-e ezt. Ez a vakon született ott áll, és azt mondja, igen. Nem tiltakozik az, hogy én ne lennék a Krisztus tanítványa, de én az ő tanítványra, hogy még nem találkozott vele, és nem látta őt szemtől szembe, majd fog vele találkozni, majd le fog előtte borulni, majd fogja őt imádni. De ez az elhatározás már most ott van benne. Nem tudom, testvérek, mi tartunk-e itt? Vállaljuk-e az Úr Jézust? Vállaljuk-e őt a családon belül, munkahelyen, a piacon, a buszon zögykölődve, mikor hallunk valami Isten káromló beszédet, tudunk-e szólni, hogy ne bánj az Urat, mert én hozzá tartozom. Vagy nagyon nagy csend lesz. Komoly kérdés, hogy vállalom-e őt. És ez a még egy fontos dolog, ami feltűhet itt az igében, hogy ezek a farizeusok arról beszélnek, hogy ők Mózesnek a tanítványai. Nagyon sok ember fejében, mind a mai napig ezzel kapcsolatban van egy kis zűrzavar, mert nagyon sok ember úgy gondolja, hogy kérem szépen, a Biblia az úgy néz, hogy van egy nagyon csúnya ószövetség, ugye Isten Mózes által adott egy törvényt, meg egy csomó tanítást, ahhoz tartozik egy csomó-csomó véres fejezet, és aztán jött Jézus, és hozott valami egészen újat, aminek nem is olyan sok köze van az ószövetséghez. Nagyon sok keresztény ember is gondolkodik így, hogy nekünk az Ószövetséggel nem kell foglalkozni, nekünk az Ószövetséget nem kell olvasni, különben is nehezen érthető meg a régieknek szólt, mi foglalkozzunk csak az újjal. Csak hogy testvérek, kell látni, hogy nem igazán erről van szó. Ugyanis Istennek egy kijelentése van. Egy. Ami két részből áll, az Ószövetségből, meg az Új Szövetségből. De ez szorosan összetartozik. Az egyik nincs meg a másik nélkül. Olyan nincs, hogy valaki azt mondja, hogy én hiszek az Ószövetségben, meg az Ószövetségnek, meg Mózesnek, meg a prófétáknak, de nem hiszek Jézusnak. Ezt maga Jézus mondja ki. János evangélium a 6. fejezetében, mikor a zsidókkal vitatkozik, egész konkrétan ezt mondja, hogy az a ti bűnötök, hogy ti nem hisztek Mózesnek. Mert ha hinnétek Mózesnek, mondja Jézus, akkor nekem is hinnétek. Mert Mózes én rólam beszélt. Tehát testvérek, ne úgy gondoljuk, hogy van egy csúnya ószövetség, meg egy szép új szövetség, nem. Istennek egy kijelentése van, amely mind a kettő benne van. Olyan nincs, nem létezik, hogy valaki azt mondja, hogy én az ószövetség talaján állok, és hogy nem hiszek Jézusnak. Ilyen nincs. Az az ember hogyan gondolkodik? Úgy, hogy az ószövetségből egy-két dolgot persze elfogad, de nem fogadja el a teljes ószövetséget. Mert a teljes Ószövetség Jézusról beszél. A farizeusok ezt nem értették. Ők nem Mózesnek a tanítványai. Kik ők? Ők olyan emberek, akik Mózes tanításából sok mindent elfogadtak, de amikor Mózes tanítása Jézusra vonatkozik, mert Mózes keretperez megmondja, hogy majd Isten támaszt létek egy embert olyat, mint én, majd őt hallgassátok, majd ő fog tanítani. Na most ez Jézusban jött el. Erről beszélt Jézus 3 fejezettel korábban. És ennek az embernek ők nem hisznek. Tehát nem igaz, hogy a farizeusok Mózes tanítványai lennének. A Szentírás magyarázatában kétféle élesen elhatárolható módszer van. Az egyik, amikor meg akarom fejteni Isten üzenetét. Hogy mit üzennék nem Isten. Lelki pásztorokkal beszélgetve szokott egy kicsit viccesen, meg kicsit komolyan előfordulni, készülünk az ige hirdetésre, hogy tusakodok azért, hogy megértsem, hogy mit üzen Isten. Megértsem azt, amit ebből Isten majd gyülekezetnek elő akar hozni. Ez az egyik módszer. A másik, mikor már megvan, hogy mit akarok mondani, arra kéne keresni egy igét. Én már megértettem valamit úgy, vagy a magam fejemből, vagy valami másból, és arra akarok keresni egy-egy igét, ami oda klappol. Nos, ez egészen másról van szó. Vagy az igét értem meg, és azt mondom a testvéreknek, vagy a saját gondolataimra, amely egyébként lehet, hogy nagyon nemes, meg lehet, hogy nagyon sok igazság van benne, arra keresek egy-egy igényt, amivel akarom azt igazolni. Nagyon-nagyon nem mindegy. A magam gondolataira szeretnék ráhúzni a Szentírást, mert a Szentíráson szeretném igazítani az én gondolataimat. A farizeusok itt tévednek. Nekik volt egy elképzelésük a Messiásról. Nekik volt egy elképzelésük Istenről. Csak az már távol volt a Szentírástól. Az már távol volt Isten igényétől. Ők fantáziáltak saját magukban, mint a legtöbb mai magyar ember. Így csinálunk a bűngyűlölő, kegyelmes Istenből egy jó istenkét, így csinálunk Isten bárányából, a bűnünkért a Golgotán szenvedő és elvérző Krisztusból egy Jézus kács, ezt mi fantáziáljuk hozzá. Este külön ezeket a fantáziásokat félretenni, és valóban Isten igényén tájékozódni. Mit mondanak a farizeusok? Mi Mózes tanítványai vagyunk, ezt meg nem is tudjuk, hogy honnan való. Hogy nem tudják? Jó, azóta már eltelt 30 év. De az nem volt kis esemény, ami ott Betlehemben történt. Pásztorok hirdették, hogy megszületett a megváltó. Angyalok kórusa vette körül Betlehem pusztáját. Távolról napkeleti bölcsek érkeztek. És a papok azonnal tudták, hogy hova kell majd küldeni. Elfelejtkeztek? Nem beszéltek erről? Testvérek, én nem hiszem, hogy ők nem tudták, hogy Jézus születése körül titkok vannak. Valószínű, hogy nem tudtak persze mindent. Én ezt nem akarom azt mondani, hogy ők sok mindent nem tudtak. De az, hogy nem tudták, hogy honnan való, ezzel nem értünk egyet. Hanem mi van? Nem akarták elfogadni őt. János evangélium 8. fejezetében van, egész konkrétan megmondják, Jézus fejéhez vágják, hogy te paráznoságból születtél. Ez nem igaz, csak ezt még ők nem tudják. Azt tudják, hogy házasság előtt született. De nem paráznoságból született. Tehát tudták ők, hogy honnan van Jézus. Csak nem akarták elfogadni. És mi a baj ezzel? Testvérek, az a baj, hogy a farizeusok annak a Szentírásnak nem hisznek, amit ők szentnek tartanak. Nem az a baj, hogy önmagában Jézusnak nem hisznek. A baj az, hogy nem hisznek Ábrahám, Izsák, Jákob istenének, nem hisznek Mózesnek, mert ha hinnének, akkor Jézusnak is hinnének. Tulajdonképpen hozzátesznek a Bibliához, és elhagynak a Bibliából. Így áll elő egyfajta új tanítás, és ők nem a mózesi tanítást vallották, ezért nem értették Jézust. A 19. század egyik nagy igehirdetője, Spurgeon mondta egyik alkalommal, hogy tulajdonképpen a teológiában semmi új dolog nincs, kivéve azt, ami tévedés. A teológiában semmi új dolog nincs, kivéve azt, ami hamis. De figyeljük meg, hogy ez jellemző volt a egyháztörténelem folyamán mindig. Luther és Calvin élesen tiltakoztak az ellen, mikor ők megvádolták őket, hogy valami újat tanítatok. Azt mondják, hogy nem ez az új. Nem ez az új. Nem a reformáció az új. Nem a reformáció tanítása az új. Mi azt tanítjuk, amit az apostolok tanítottak. Mi azt tanítjuk, amit az Úr Jézus is tanított. Az az új, mikor valaki emellé valamit hozzátesz. A legősibb, a legigazabb tanításhoz akarunk ragaszkodni? Testvérek, akkor Isten igéjét kell elővenni. Az az igaz. Mi azt vegyük komolyan, és ahhoz igazodjunk. És mit tehetnének ezek a farizeusok? Semmit talán. Nem, én vallom, testvérek, hogy nagyon fontos dolgot tehetnének, ha átgondolják mindazt, ami történt. Itt ott áll előttük egy vakon született, aki meggyógyult, akit meggyógyított az Úr Jézus, leborulhatnának Jézus elé, hogy taníts minket, mester, mi ezt nem tudunk csinálni. Magyarázd a törvényeket, mert te jobban érted. Mert mi úgy látjuk, hogy te valamit megszegtél a törvényből, de mégsem szegted meg. Hogy lehet ez? Taníts minket, Uram! Csak hogy ők erre nem hajlandók. Valami egészen más, ami lelki útra ráállhatnának. Csak hogy erre nem készek. Nem tudom, testvérek, mi készek vagyunk-e. Amikor Jézus tanításával, amikor Jézussal szembesülünk, szembe találkozunk, akkor mi is átérünk ilyet. Hogy sok minden átértékelődik. Sok mindent másképp látunk. Készek vagyunk-e, ami Isten igével nem egyedik, elengedni, és komolyan venni azt, amit Jézus mond. Volt már erről szó, hogy a kereszténységet azt nem lehet ülve megtanulni. A farizeusok tudományát meg lehet. Az ember beiratkozik a jeruzsálemi teológiára, ott beül, meghallgatja Nikodémusnak a tanítását, és akkor megtanulja, azt meg lehet. A kereszténységet nem lehet ülve megtanulni. A kereszténységet menet közben lehet megtanulni. Hogy? Úgyhogy előveszem a Szentírást, tanulmányozom napról napra, és ami napi parancsot kapok belőle, azt megcselekszem. Amit megértettem, azt komolyan veszem, és ahhoz igyekszek igazodni. Közben átélem sok mindent, hogy nem megy, de nem baj, megyek tovább, és örvendezek annak, mikor sikerült. Hálát adok azért, hogy Uram, köszönöm, hogy ezt is megláttattad veled. De ez menet közben megy. A kereszténység az nem egy ilyen szobatudomány, hanem az egy élet. Egy élethitel. Jössze, testvér. Jössze Jézus után, jössze ővelé a mennyei hazába. Kinek a tanítványai vagyunk, mi testvérek? Ülünk és elmélkedünk, vagy tesszük azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott nekünk. Kinek a tanítványa voltam tegnap, tegnap előtt, a múlt héten? Nagyon komoly kérdés. Én olyan sokszor azt vettem észre magamon, testvérek, hogy a lelki pásztor vagyok, de mikor esti csendességben megmérem a napomat, akkor úgy elgondolom, na Tibor, ma sem mindig Jézus tanítványa voltál. Ma is mondtál olyanokat, tettél olyat, vagy gondoltál olyat, ami nagyon távol van attól, amit Jézus tett, vagy gondolt, vagy mondott volna. És ilyenkor mi a teendő? Testvérek, leborulni Jézus lábaihoz, és bocsánatot kérni, hogy Uram, ma is megbuktam. De úgy szeretnék jobban engedelmeskedni te neked. Úgy szeretnék egyre inkább te veled járni. Egyre inkább téged követni, és valóban néked engedelmeskedni mindenben. Mit láttunk itt ebben a mai jelenetben? Testvérek, láttunk egy embert, aki Jézus Krisztus mellett elkötelezte magát. Vajon mi elköteleztük-e? Ennek az embernek azt mondják, hogy te vagy Jézusnak a tanítványa. És ő nem tiltakozik. Minket megvádolta már a család. Tudják-e a gyerekek? Tudják-e az unokák? Rajta kaptak-e már minket azon, hogy igét olvasunk és imádkozunk? Ez ilyeneken derül ki. Olyan szomorúan látom, mikor esküvőt bejelenteni jönnek hozzánk fiatalok, sok mindenről beszélgetünk, és akkor adat felvételni a szülők vallása. Hű, hát azt nem tudjuk. 20 évesen. Hát hogy a csodában, nem volt eddig téma? Mondom, mi gyerekeink mit mondanak rólunk? Mit láttak rajtuk, hogy az én édesapám, édesanyám kinek a tanítványa? Jézusé? Azaz ő vele jár? Azaz engedelmeskedik neki? Az ő dicsőségére igyekszik élni? Boldog ember az, aki el tudja mondani, hogy igen. És ha valaki most úgy látja, hogy nem, ne keseredjen el, hanem kérje imádságban, hogy Uram, tégy engem a te tanítványoddá. Nyisd meg az én szemeimet, hadd legyen néken üdvbizonyosságom, hadd lássam, hogy te vagy az én megváltom, te vagy az én uram, és hadd tudjak te veled járni, és a te dicsőségedre élni minden nap. Így legyen. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy te egészen új utakra akarsz vezetni minket. Köszönjük, Urunk, hogy egészen új célokat és egészen új értelmet adsz a mi életünknek. Bocsáss meg, hogyha mi sokszor, sokkal inkább ragaszkodunk a saját vakságunkhoz. Valljuk, Urunk, hogy sokszor olyan jól esik ott ülni az út porában, hiszen átéljük már talán, hogy vannak támadások a te követésedben. Cselekedd meg, Urunk, hogy hadd tudjunk vállalni minden körülmények között tégedet. Valóban olyan döbbenten látjuk, hogy ezzel a nyomorult emberrel is mi minden történt, miután te megnyitottad az ő szemeit. Addulunk, hogy ne megijedjünk ettől, hanem hálás szíve hadd tudjunk menni te utánad, te veled. Urunk, arra kérünk, hogy szabadíts fel minket, hogy hagyd tudjunk engedelmeskedni te neked. Hagyd legyen vágy a mi szívünkben arra, hogy olvassuk, hogy tanulmányozzuk a te igédet, és amit megértettünk, azt hagyd tudjuk megcselekedni. Valljuk, Urunk, hogy ez önerőből nem megy. Valljuk, hogy olyan sok-sok kudarcot vallottunk már. Olyan sokszor átéltük már a saját tehetetlenségünket. Átéltük saját bűnös voltunkat. Valljuk, Urunk, hogy olyan sok próbálkozás volt már bennünk, hogy holnaptól majd másképp lesz, és nem ment. Nem ment, mert annyira hozzánk tapad mindaz, amire te azt mondod, hogy bűn. Könyörülj meg rajtunk. Szabadíts meg, Urunk, ettől. Szabadíts meg ettől a romlott élettől. Egy olyan látó, tégedet dicsőítő életre, amely valóban néked akar engedelmeskedni mindenben. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy előtted nincs lehetetlen helyzet. Előtted nincs totálisan, véglegesen elromlott ember. Legyünk akármilyen mélyen, akármilyen nyomorúságban, te meg tudsz szabadítani. A te szabadításodra várunk. Köszönjük, ha már ez megtörtént. Köszönjük, Urunk, ha már megszólítottál, ha már veled járhatunk az úton, ha már tudhatjuk, hogy lesz majd megérkezés te hozzád. És ha van valaki közöttünk, Urunk, aki még ebben bizonytalan, őért külön könyörgünk, hogy adj bizonyosságot, hogy valóban te veled értelme van az életnek, te veled célja van az életnek, hiszen te beviszed a tieidet oda, a mennyek országába. Urunk Jézus Krisztus, adj nekünk ilyen bizonyosságot, olyan bizonyosságot, mint ennek a vakon születettnek volt. Hogy noha még szemtől szemben nem látott téged, hiszen vak volt, de mégis kiállt melletted, megállt melletted. Urunk, add, hogy mi is meg tudjunk állni, hogy valóban tiéd legyünk, hogy valóban a te gyermekedként, néked engedelmeskedve, a te dicsőségedre tudjunk élni. Urunk Jézus Krisztus, hallgass meg minket, és cselekedj a mi életünkben hatalmasan. Amen. Imádkozzuk el közösen, hangosan az Úr Jézustól tanult imádságot.
Mi atyánk, ki vagy a mennyeiben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És vegyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
hirdetem a testvéreknek a további alkalmainkat. Ha Isten megengedi és élünk, akkor holnap este folytatjuk a sorozatunkat. Holnap este 6 órai kezdettel tartjuk a evangelizációs alkalmat. Hívunk és várunk mindenkit, és hadd bátorítsak mindenkit, hogy lehet hívogatni szomszédot, barátot, vagy éppen ellenséget, hogy jöjjünk és figyeljünk Isten igéjére közösen. Az evangelizációs hetünk énekét vegyük elő, ami a kis lapon van, és én nagyon remélem, hogy egyre nagyobb bizonyossággal tudjuk énekelni, hogy Jézus engem valóban megtalált. Énekeljük el ennek az éneknek mind a 4 versét. Jézus engem megtalált, mindörökre hőn szeret. Fennállva vegyük az áldást. A minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen. Áldás, békesség.